És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
Ez az Intermezzo. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Lőrinci Györgyöt, a Szentendrei Teátrum igazgatóját. Szervusz!
Én is szeretettel köszöntelek téged is, meg a hallgatókat, és jó megint itt nálatok.
Hát pláne, hogy ilyen jó hírrel érkeztél, hogy már tart a Szentendrei Teátrum műsora.
Így van, már két héten túl vagyunk, meg egy az újranyitást ünneplő koncerten, és hát nagyon boldogok vagyunk, mert nagyon jól mennek az előadások, mondjuk azért, ha csak a mögöttünk levő hétvégét nézzük, pont talán a hallgatókat érdekli, mert más fesztiválon is találkozhatnak vele, hogy nálunk volt Rost Andrea és a Hard Jazz Band közös teljesen új projektjének a bemutatója, ami nagyon büszkék vagyunk, és nagyon izgalmas lett, és Mácsai Pálnak és Lukács Miklós cimbalmosnak volt egy estje, előtte Balázs János és Miklós Erika volt a vendégünk, szóval elég erős indítás volt, de most ráfordulunk kicsit a színházra és a fiatalokra.
Nagy öröm az, hogy egyáltalán meg tudjátok rendezni. Tehát tavalyi év az ugye ennél sokkal bonyolultabb volt. Milyen sikerrel? Tehát hogyan mennek el az emberek az előadásaitokra, koncerteitekre? Mert ezzel kapcsolatban én egymásnak ellentmondó információkat is hallottam. Tehát vannak olyan társulatvezetők, színházigazgatók, akik azt mondják, hogy nehezen indul be, egy kicsit döcögve, mintha az emberek ehhez szoktak volna, hát mások pedig az ellenkezőjéről számolnak be.
Mi több szempontból is szerencsés helyzetben vagyunk, hát egyrészt most nagyon nagy könnyebbség, hogy már védettségi igazolvány nem kell, és de mi eleve egy kis helyszín vagyunk, tehát ugye idén a teátrumot én egy kicsit átvariáltam, a művészet malom csodálatos udvara és ódon falai a háttér, és építettünk egy mini amfiteátrumot, 200-230-an férnek be, és azt látjuk a szabadtéri színpadokat vezető kollégákkal, hogy szívesen mennek az emberek szabadtérre, tehát egy kicsit előnybe vagyunk, ugye sok közszínház is a föltorlódott bemutatókban, meg minden elindul, de azt hiszem talán ők nehezebb helyzetben vannak, de megmondom egészen őszintén, hogy én is féltem, mert én magamon is érzem, hogy egy kicsit belustultam, hogy úgy mondjam, az elmúlt másfél évben, hogy lesz-e kedvük az embereknek menni. Én nem abba a csoportba tartoztam, aki nagyon optimista voltam ebből a szempontból, de teljesen meglepetés, mert nagyon várják a programokat, és a jegyek is jól fogynak. Nyilván jó programot kell csinálni, de nem érzek félelmet a közönségben. Ennek ennél azt gondolom, hogy azért ez most még nem látszik, de át fogja rendezni a sorokat egy kicsit ez az egész pandémia következő évben, években.
Ezt hogy érted?
Jobban meg fogják gondolni az emberek, hogy hova mennek, mibe mennek. Lehet, hogy azért egy pici nyugalom, vagy több intimitás a családdal, vagy a barátokkal az bele fog férni. Tehát lehet, hogy nem fognak annyit menni, és azt viszont nagyon jól megnézik, hogy hova mennek el. És ez, ha én alapvetően egy optimista típus vagyok, talán a szakmának egy minőségi picit megtisztulásához is, vagy kiválasztódásához is vezethet hosszú távon.
De mégis talán van egy olyan elképzelés sokak fejében, hogy vissza kell szoktatni az embereket a színházakba. Most legyen az szabadtéri vagy kőszínház.
Ezt nem gondolnám, tehát aki kultúra fogyasztó volt, az annak ez lételeme. Itt inkább az a pandémiától függetlenül az az izgalmas kérdés, hogy a fiatalokat, vagy akiknek nem tartozik elengedhetetlenül a mindennapjaihoz, vagy a minden heteihez, hogy kulturális eseményekre járjon, őket hogy tudjuk behúzni. Például, hogy mindjárt azért ráforduljak a programajánlásra, ma este van a Nevetséges Sötétség című bemutatónk, amit színművészeti egyetemisták hoztak létre, Fekete Tibor, a Katona József színész, remek színészének vendégszereplésével, és nagyon izgatott vagyok, hogy vajon a 20 évesek a saját generációjukat meg tudják-e szólítani, hogy jön -e sok fiatal, remélem, hogy igen, ha még most hallják, el lehet indulni Szentendrére, vagy van egy másik bemutatónk, amit két nagyon izgalmas ifjú hölgy írt, és hozott létre, a Csendet üdök, majd Szokol Jutka és Fabacsovics Lili két egykori tanítványom a Színművészeti Egyetemen írtak és hoztak létre egy darabot. Én nagyon, tehát a sztárok mellett nagyon sok fiatalt hívtunk, ez részben még Vasvári Csaba barátom és elődöm koncepciója, és ezt viszem tovább, hogy a fiatalok a saját generációjukat megszólítsák.
Idén májusban vetted át az egyébként 52 éves Szentendrei Teátrum igazgatását. Hát rögtön egy nagy falattal kezdtél, hiszen azonnal itt van ez a csodálatos nyári fesztivál, ami két hónapon keresztül tart, június végétől augusztus végéig.
Így van, hát azért Szentendrén mindig a fő fókusz a nyáron van, bár arra is törekszünk, és ez is elvárás, hogy majd a rendes színházi szezonban a Művelődési Házban, illetve vannak alternatív játszóhelyek is, az ott élőknek, akik azért egyre többen vagyunk, mert most már én is közéjük tartozom, bár nem Szentendrén, hanem a Szentendrei szigeten téliesítettem az örökölt és egykori kultikus családi nyaralót, és a pandémia hát tulajdonképpen úgy hozta, hogy rájöttem, hogy Pesten kívül is lehet lakni, és ez mennyire jó. Ezért is ez is volt az egyik oka, hogy megpályáztam ezt az állást, ugye születésem óta gyakorlatilag két laki vagyok, a Dunakanyar nagyon fontos szereplő az életemben. És igen, Szentendrén a teátrumban azért a nyár a fő attrakció, a szabadtér.
Most pedig nyár van, úgyhogy visszatérünk a fő attrakció részleteire Lőrinci Györggyel, a Szentendrei Teátrum igazgatójával. Intermezzo vendégem Lőrinci György, a Szentendrei Teátrum igazgatója, akiről hát köztudott, hogy a Budapesti Operett Színházhoz kötődött ezer szállal, hiszen te voltál a főigazgatója hosszú éveken keresztül. A váltás az már megtörtént régen, de hogyan dolgoztat fel egyáltalán? Jelentette némi nehézséget a te életedben az új út megkeresése, az új út
egy picit
találása.
Pontosítanék, mert igazából ez úgy összemosódik, mert igazából, ha jogilag nézzük, főigazgató, én 4 évig voltam összesen, de 10 sok évig voltam annak az igazgatóság tagja, mint a külföldi turnék és a nemzetközi jogok és egy csomó kreatív kérdésnek a menedzsere, illetve a korábbi főigazgató tanácsadója. Vannak korszakok az ember életében, mondjuk az operett színházi utolsó időszak, amit nem szeretnék nagyon részletezni, azért az nem volt egy egyszerű periódus az életemben, de a társulat nagyon fontos volt. Igazából azért én párhuzamosan ugye vezettem a Nemzeti Kulturális Alapot, tehát két nagyon nagy projektet vittem évekig, de hát azért akik régebben ismernek, tudják, hogy a Mesterségek ünnepétől a tavaszi fesztiválig és művészek menedzseléséig én korábban nagyon sok mindennel foglalkoztam, és igazából mindig egy előrenéző optimista típus vagyok, tehát mondjuk nagyon sokat segített, hogy amikor kiderült, hogy az újabb periódusra nem nyerte meg az operacinezi pezzetet, akkor egyből csörgött a telefonom, és a népzenészek, komoly zenészek, fesztiválszervező kollégák egyből kerestek, hogy hú, de jó, tök jó volt ez az operacinez, de egy kicsit visszakapunk a többi művészeti ágaknak is, és igazából azért egy ekkora intézményt, pláne egy mondjuk egy kritikus időszak után, ahol több milliárdos költségvetés, 500 alkalmazott van, azt az ember egy pár hét múlva megérzi, hogy lekerült róla ez a nagy felelősség. Tehát a Szentendre az egy projektszínház, ahol mindazt ötvözhetem, amit 30 év alatt tanultam, vagy a kapcsolatrendszeremet, lehet benne a folklortól az operáig és a színháztól a képzőművészetig bármit csinálni, ez nekem ez az összművészetiség nagyon, nagyon kedves, és hát én azt gondolom, hogy mindig az embernek abban a lehetőségben, vagy abban a projektben kell megmutatni a saját magát, ami éppen adódik, és én ezt most nagyon, nagyon élvezem, egy picit kvázi ilyen kulturális top menedzserként, ha ez nem hangzik beképzelt, után egy kicsit eltávolodtam a konkrét szakmától, és most nagyon élvezem visszatérni, hogy több időm van a művészekkel, kreatív projekteken beszélgetni, minden egy kicsit nyugodtabb, és ezért ez most egy nagyon, nagyon nagy adománya az életemben, aztán lehet, hogy még lesz máskor megint nagyobb vagy nagyobb volumenű feladat, lehet, hogy nem. Én a szakmát szeretem, és azt, hogy az ember azt egy jó nyári fesztiválon csinálja-e, vagy egy nagy intézménybe, azt kell mondjam, hogy szerintem szinte mindegy, a fontos, hogy önmagához, meg a saját minőségi, és emberi, és kultúrpolitikai gondolataihoz, vagy elvárásaihoz legyen hű.
Aha. De valóban végig optimista voltál? Mert azért egy kicsit, mert messziről úgy tűnt, hogy azért úgy megcincált téged ez az Operett Színházi.
Nem, hát végig nem voltam optimista, most a váltásról beszélünk, hát nagyon, tehát az lelkileg egy nagyon nehéz folyamat volt, és nyilván azt mondom, hogy azért ez közel 20 év volt az életemből, és az egy nehéz lelki folyamat volt ezt az egészet elengedni, de mondom, egyből jöttek a feladatok, és azok nagyon sokat segítettek, és jó feladatok, az izraeli magyar évadot csináltam a külügyminisztériumnak egyből utána remek művészekkel. Azt volt nehéz létrehozni, hogy az ember nem szeretne. Tehát ez olyan, mint egy válás, egy magánéleti krízis, és akkor is sajnos ebbe is volt részem, tehát lehet, hogy onnan volt tapasztalat, az is jól sikerült, mert gyermekeim édesanyjáival remek viszonyt ápolunk, hogy az ember ne árulja el, tehát akármi történik, vagy krízis történik, egy korszakát az életének, annak a szépségeivel tegye el magába, és akármi történt, azt ne hagyja, hogy az utólag annak az örömét, meg a szépségét elvegye. Kicsit elkalandoztunk a program ajánlóst.
Nem baj, majd visszatérünk.
Ilyen lelki sikra, de hogy szerintem ez a fontos. Napi szinten hazudnék, azt mondanám, hogy minden pillanatban optimista voltam, hogy mi fog ebből kisülni, de alapvetően mindig a következő feladatra koncentrálok.
Hát meg ha jól értem, akkor végül is nem neked kellett kitalálni azt, hogy hogyan tovább, hanem jöttek a felkérések.
Hát,
és így alakult az út, nem?
Szerintem a legfontosabb a szakmaiság. Tehát az embert mindig a szakma tartja fent, hogy úgy mondjam. Tehát adott esetben akár a politika, akár a felettesei, az egy dolog, az a nagyon nagy dolog, hogy amikor éppen nem vagy helyzetben, akkor is a szakmának egy bizonyos része azt gondolja, hogy te hasznos tagja vagy, és akkor megtalálnak a feladatok. Ez a nagyon nagy visszajelzés, nem az, amikor éppen olyan helyzetben vagy, hogy 10 milliárd sorsára rálátásod van a nemzeti kulturális alapban, akkor nyilván mindenki fontosnak tart, és jóba akar veled lenni. Amikor ennek vége, az a kérdés, hogy akkor csörög-e az embernek a telefonja, és ez csak a szakmai hitele és a szakmai minősége határozhatja meg, vagy hogy pozícióban hogy viselkedett. Én végigjártam, tehát én egy jegyirodába kezdtem, ugye minden iskolát 18 éves korom óta dolgozom, voltam kézbesítő, aki maradék színházjegyeket vitt vissza, rendező, asszisztens, ügyelő, minden. Tehát én végigjártam ennek a szakmának az iskoláját, azt hiszem, hogy tudom, hogy kell ahhoz viselkedni, hogy az ember a szakmában mindig, ahogy én szoktam mondani, Lőrinci Gyuri tudjon maradni, függetlenül attól, hogy éppen mi a pozíciója. A brand az nem az íróasztal, ahogy te ülsz. A brand az, hogy a szakma rólad egyébként mit gondol.
Most pedig májustól a Szentendrei Teátrum
így van.
Igazgatója vagy. A Szentendrei Teátrum nyári programjairól beszélgetünk hamarosan. Folytatjuk mindjárt a beszélgetést Lőrinci Györggyel.
Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
Ez az Intermezzo, Lőrinczi György a vendégem, a Szentendrei Teátrum igazgatója. Elindult a nyári fesztiválnak is, lehet ezt mondani, valami olyasmi, ugye?
Igen, igen, igen. Hát egy fesztivál szerintem ez mindig kérdés, hogy mitől, vagy a koncepciótól, vagy a helyszíntől, vagy az időszaktól szoktuk nevezni. Hát most ez a Szentendréhez kötődő színházi zenei összművészeti program egy kicsit hosszabb, mint egy normális fesztivál, de azért nyugodtan nevezhetjük annak is.
Az előbb a kulcs szó az összművészetem volt, ami a te szívedhez nagyon közel van, hiszen nagyon szívesen ötvözöd a különböző műfajokat. Ez hogyan jelenik meg a programban?
Én ezt egy nagyon fontos dolognak tartom, mert igazából az a kérdés, hogy aki egyébként kultúra fogyasztó, mondjuk aki szereti a jazzt, azt hogyan húzzuk be mondjuk egy jobb klasszikus zenei programra, vagy fordítva, aki mondjuk éjjel-nappal operát hallgat, azt mondjuk a Rostandrán keresztül el tudjuk-e vinni egy hard jazz band koncertre, és fordítva. Én ezt egy nagyon izgalmas dolognak tartom, és azt látom, hogy a művészekre is nagyon inspiráló, tehát több ilyen projektünk is van. Például ami az egyik legizgalmasabb, hogy azért Szentendre, ha őszinte akarunk lenni, ha először egy kultúra szerető állampolgárnak vagy vendégnek kimondjuk a Szentendre szót, akkor nyilvánvalóan a képzőművészet jut először eszébe, hiszen hát olyan fantasztikus Barcsaitól Ferencig, és még sorolhatnám, Dein Pál csodálatos művészek kötődnek oda, és mai kort társak is, úgyhogy Gergye Krisztiánnak lesz egy nagyon izgalmas Szinesztézia nevű projektje, ahol kortárs és nem kortárs szentendrei képzőművészek festményeiből épít fel egy történetet, és ezt fogalmazza meg táncba, úgyhogy a Ferenci Múzeumban meg is lehet nézni azokat az alapműveket, és egy projekcióval tulajdonképpen ő életre kelti, vagy újra gondolja a festményeket, illetve egy történet fűz belőle, de ott van csodálatos egykori néptáncos társam, Herczko Ági népdalénekes, aki maga talált ki egy színházi előadást hagyományozó táncosokkal az Emlékül, vagy ott van a Forte társulat Horváth Csaba vezetésével, aki egy olyan mozgásszínházi társulat, ahol nem is tudja az ember megállapítani, véletlenül valaki nem látta őket, mindenképpen nézze meg, mert egészen kitűnő együttes, és az ember nem is tudja eldönteni, hogy jobban táncolnak-e, vagy jobb színészek, tehát egy olyan keverékét valósítják meg a tánc és a színház egymásból építkező megjelenítésének, ami egész egyedülálló. És hát voltak még, hát most olyanokat nem ajánlok, ami már túl vagyunk, de én nagyon fontosnak tartom ezt a fajta összművészetiséget.
De a különböző műfajok ötvözésénél azért nagyon fontos az arányérzék, tehát valahogy az ízlésnek ott központi szerepe van, tehát nagyon kifinomultan kell mindezt megvalósítani.
Hát igen, itt is szerintem a színvonal a kult szó, meg ezt nem szabad megerőszakolni, tehát hogyha kijön, tehát ez nagyon érdekes, hogy mondjuk a két művész együtt kezd el dolgozni, most friss élmény, bár már lement, de még Debrecenbe, Gyulán és Salföldön lehet majd látni, most ha már nálatok vagyok, akkor muszáj, hogy elmondjam tényleg a Rostandrea Hard Jazz Band, ami egy friss élmény, mert ennek a projektnek a kreatív producere is vagyok, nem csak nálunk volt, hogy ott például Andrea ugye ezt az estjét úgy kezdi egy vallomással, hogy sose akart opera énekesnő lenni, és mindig könnyű zenét, meg filmzenét szeretett volna énekelni, és egy nagyon bő listával ment a Bényei Tamáshoz, és a Tamás ott nagyon keményen azt mondta, hogy mi egy zenei stílusba dolgozunk, és ezek a számokat el tudom képzelni, hogy feldolgozzuk a mi stílusunkba, és így alakult ki egy fantasztikus tracklista filmzenékből és táncdal fesztivál jazzes átdolgozásokból, de a Tamás akármennyire is nyilván tisztelte a világhírű primadonnát, a saját igényességéből egy centit nem engedett, és ennek egy fantasztikus vége végeredménye van. És ilyen művészeket érdemes összehozni, mind a kettőjüknek azt gondolom, hogy nagyon nagy élmény a másikból merítkezni, visszaigazolást kapni. Az ilyen találkozások azért is fontosak, mert magadat is megméretteted, hogy vajon egy más műfajból jövő nagyon neves kolléga, hogy áll a te teljesítményedhez hozzá, és egy pici lendületet ad adott esetben a pályádon.
És a közönség hogy fogadja az ilyen produkciókat? Mi a tapasztalat?
Hát van, aki ezt eleve elutasítja, aztán van, aki kíváncsiságból odamegy, és remélhetőleg meggyőzzük, és van, aki meg eleve nagyon kíváncsi rá. Tehát mi minden van ilyen tekintetben. Tehát amikor az Andrea ezt a tervét elmondta, akkor az egyértelmű volt, hogy lesz egy olyan opera közönség, aki azt mondja, hogy ő most miért énekli el, ha nem vagyok én apácát jazz feldolgozásba. Egyébként szerintem, ha meghallgatják, meg lehet őket győzni. Tehát a képzőművészek például nagyon örülnek. Gergye Krisztiánnak van az interneten is egy ilyen sorozata, amit a pandémia alatt talált ki, és ők például minden, mivel az egy nagyon zárt világ, minden nyitásnak, ami egy kicsit őket közelebb viszi a közönséghez, annak azt gondolom, hogy örülnek.
Hát mert ezek igazi színfoltok.
Így van.
De egy mondat, Gyuri. Azt mondtad az előbb, hogy Herczko Ági egykori néptáncos társa?
Igen.
Néptáncoltál?
Igen, igen. Nekem innen indult, Novák Tatától, a Bihariból és a Honvédból minden. Sőt, Horváth Csaba, a Forte együttes vezetője is ott volt, sőt, Román Sanyi, tehát ez egy nagyon-nagyon nagy generáció volt. Ez meghatározó évek voltak a kamaszkoromban, meg az életemben, és ez pont ez az időszak volt, amikor ugye a most 90 éves Novák Tata, akit ezúton is szeretettel köszöntünk, minden tanítványa és mindenki, aki szereti, elindult a színház irányába. Tehát én benne voltam az István a Királyba, mint táncos. Vagy a Csíksomlyói Passióba, vagy a Köműves Kelemenbe. Tehát amikor a színház felfedezte a néptáncot, és beépült ez a dolog, vagy Markó Ivánnal a Szarvassá Változott Fiakba Szegeden, az akkori Győri Balettel, tehát ez a színházi látásmódomat, és egyébként vicces módon, erre most gondolok először, ezt a fajta műfaji kereszteződés, vagy összművészetiséget is valószínűleg onnan is hoztam.
De most is beállnál táncolni?
Hát már nem bírnám, most megint volt, az ember persze, hát tudok, szoktunk azért néha, most a születésnapján volt ilyen idős táncosok dolog, bevallom, gyáva vagy ilyen szempontból, mert azért mondjuk akik ott voltak ezen az ünnepségen, a nézőtéren szerintem többen ismernek, mint akik a civil egykori táncostársaimat, és ezt nem vállaltam be, egy kicsit gyáva voltam, de megbántam utólag, de nem mertem bevállalni. Hát maximalista vagyok ebből a szempontból.
Jó, de hát, ha lesz még rá lehetőség, és mégis kipróbálod magad. Igen. Jövünk vissza Lőrinci Györggyel, a Szentendrei Teátrum igazgatójával itt az Intermezzóban. Ez az Intermezzo, Lőrinci György, a Szentendrei Teátrum igazgatója, a vendégem. Hát a nyári nagy fesztiválotok elindult június végén, és egészen augusztus 28-áig tart. Itt lapozom a programfüzeteteket, és hát például olyan érdekességet is találtam, mint nyílt fórum, felolvasó színházi bemutatók. Itt mi történik pontosan?
Ez egy nagyon érdekes kezdeményezés, valójában ennek mi befogadói vagyunk, a Dramaturg cég, ugye kevesen tudják, hogy a színházi világban minden egyes szakmán van egy ilyen kis szakmai köre, egyesülete, érdekvédő szervezete, így a dramaturgoknak is. Ugye sokan nem tudják, hogy mit csinál egy dramaturg. A dramaturgnak az elsődleges feladata, hogy izgalmas darabokat keressen a világpiacon, illetve Magyarországon, tehát hogy mi az a különlegesség, amit egy színház vagy egy rendező be tud mutatni, aztán utána a szövegápolása is, meg sok minden, de ez azért az alapvető dolog, és ők évek óta csinálták korábban a Poszton, most meg nálunk, hogy kvázi ezt úgy kell elképzelni, mint egy ilyen showkéz, vagy egy vásár, hogy ők, tehát maga a dramaturgok céhe kiválaszt az elmúlt évben íródott darabokból, amit befejeztek különböző fiatal és idősebb, főleg fiatal drámaírók, azokat el lehet neki küldeni, ezt ők mind elolvassák, és megszavaznak abból 6-8, amit a legizgalmasabbak tartanak, és ezeket egy pár napos próbával színészek egy picit fölskiccelik, és megmutatják. Egyébként átlagnéző is bejöhet ezekre, tehát mindenkit szeretettel biztatok, ha érdekli egy ilyen típusú műhelymunka, de ez alapvetően a szakmának szól, ez azt jelenti, hogy ők is látják, hogy ez hogy működik színpadi szituációban, illetve a esetleg színházigazgatók, rendezők, akik ezt végigülik, találnak egy olyan darabot, aminek az ős bemutatóját, mert ebben ezek még nem bemutatott darabok, esetleg a saját rendezésükben vagy színházukban meg tudják csinálni.
De akkor itt el is indulhat valami.
Abszolút, abszolút, abszolút. Hát ez az izgalmas tulajdonképpen, az egész programot, ha végignézed, Gálfi Lászlótól Hernádi Juditig és a Miklósán keresztül a Rostig és a Molnár Piroski és a Jordán Tamás, van ez a vonulat, mert azt gondolom, hogy sztárok nélkül nincs fesztivál, és utána vannak a fiatalok meg az új kezdeményezések, és én mindenkit arra biztatnék, hogy ne csak a tutira menjen, úgymond, hanem legyen legalább egy este kísérletező kedve, és nézzen meg valami olyat, ami fiataloktól van, és talán nem ismert annyira a darab se, vagy a szereplő, vagy ott van például a Nemzeti Színház új kezdeményezés, a Dériné program, ők is a vendégünk lesznek egy falu rossz erejéig. Szóval én ezt a nyári turmixot keresem, amiben a biztos összetevők és az érdekességek speciálisan váltják egymást, és egy ilyen remélhetőleg kellemes összhatást eredményeznek.
Hát különböző műfajok jelennek meg a Szentendrei Teátrum műsorán. Hát opera biztos. Kiket lehet
hallani?
Igen,
nekem ez egy régi szerelem, ugye az igazából a profi színházi világom, vagy életem az operába kezdődött. Hát egyrészt szerencsés, ugye célkitűzésem a szentendrei és környéken élő művészek, mivel rengetegen vannak fantasztikusak helyzetbehozása, vagy felléptetése, és Horányban él egy fantasztikus opera énekes házaspármester Viktória és Molnár Levente. Levente ugye köztudottan a Covent Garden-től a Metig megjárta a nagyházakat, és azt találták ki, hogy ők egy a személyes házasságukból kiindulva csinálnának egy kamara kékszakálú hercegvárát. Bartók műve egyébként is a Szívem csücske, és azt gondolom, hogy a művészet maló módon fala az ajtókkal, ablakokkal nagyon jó lesz, és ők két zongorával csinálják az ő Judit és kékszakál történetüket, ami hát szerintem egy nagyon személyes és izgalmas dolog lesz. Nem is tudom, hogy házaspár játszotta már ezt az elképesztő művet, ami nő férfi kapcsolatról szól. Ez az egyik érdekesség, a másik meg, aki már találkozott vele fesztiválon, tudja, hogy milyen nagyszerű, hogy Göttinger Palinak és Dínyes Daninak van egy olyan sorozata, ami opera beavató címmel, ami sláger operákat dolgoz föl, egy kicsit ilyen ott improvizált alapon mesélve a műről, és a leghíresebb áriák, mindenkinek fogyasztható. Ebből egy hármas sorozatunk lesz, augusztus 20-án a Bánkban, 21-én a Don Giovanni, és 22-én a Carmen, tehát ez a két opera csemege várja a szentendrejéket és az odalátogatókat.
Gyuri, az mennyire volt jelen a te elképzelésedben, hogy a Szentendrén élő, vagy a Szentendre környéki művészeket vont be az idei Szentendrei Teátrum programjába? Tehát, hogy rájuk mennyire fókuszáltál, mondjuk kiemelte?
Nagyon is, és a jövőben még inkább. Hát volt egy nyitó koncertünk, ami a Szentendre Start koncert volt, és az úgy három műfajban úgy tudott megvalósulni, hogy a Molnár Levente a Fischl Mónival énekelt, utána volt a Szorák Kati, a legifjabb Csóri Sándor vezette, nagyon érdekes világzenét játszó ötödik évszak zenekarral, akik a Szigeten éltek, és a végén meg Sárik Péter és Falusi Marian, mindenki körülbelül 3 kilométeres körzetbe élt, tehát beszéltem már Leventékkel, és hát nem gondolom, hogy lehet Szentendrei Teátrumot jazz nélkül csinálni, és Borbély Misi nélkül csinálni, tehát nekik is lesz egy reprezentatív koncertjük László Attila lesz a sztár vendége, és még további agyrém ötleteim is vannak az évzáró fesztiválra, mert lesz egy programunk a tervek szerint a Kacsakőbe, Írok fürdőgatyában címmel, ahogy egy kajaktúra végeredményeként a környékbeli írók fognak felolvasni, és Papa Dimitri Attinával és Visl Mónival tervezünk egy biciklis lovas éneklő túrák Dívákanyerekben címmel. Tehát minden őrültségre megpróbálom a környékbeli művészeket rávenni, mert egy fantasztikus népsor van.
Hát és Szentendre még mindig vonza a művészeket, az előbb éppen Sárik Petit említetted, ő nemrégiben költözött ki Szentendrére, és hát imádja. Mi a titka Szentendrének?
Nem tudom, az egész Dunakanyar nekem nagyon vonzó, mert akármennyire is azt mondjuk, hogy hú, milyen nehéz Pesten élni, azért művészet, tehát Budapest kikerülhetetlen, meg hát imádjuk, szeretjük, tehát nekem az egyik vonzó az a közelsége. Nyilván mindenkinek a gyerekkor nagyon meghatározó, nekem a nagyszüleim Lányfalun laktak, tehát én ott nőttem föl, tehát nyilván ezer emlék köt minden szentendrei sarokhoz és dunakanyari Dunapart részhez. Hát a szigetről az, ha barátaim kijönnek hozzám, akkor azok azt mondják, hogy miért kell a Balaton felvidékig vagy Provence-ig elmenni, tehát szerintem csodálatos a táj, nagyon, nagyon jó a közösség, én imádom a Dunát, és hát Szentendre hangulata eleve ugye fantasztikus, és hát azért azt gondolom, hogy Budapest közelsége is vonzó.
Tart tehát az idei Szentendrei Teátrum. Mi lesz a legközelebbi produkció?
Kedd este a Nevetséges Sötétség című német kortárs, úgy is mondhatnám, hogy posztmodern, nagyon izgalmas darabnak lesz a magyarországi bemutatója. Alapvetően színművészeti egyetemisták és Fekete Ernő. Utána pedig, amire nagyon invitálnék mindenkit, szombaton Határátlépések, ami egy Orlai produkció, hat remek színész improvizál a saját határairól és szorongásairól, majd hétfőn pedig Kaláka koncert, vannak vidékek, egy Kányádi anyag a csodálatos kolozsvári színésszel, aki sajnos nagyon ritkán van Magyarországon, Bogdán Zsolttal, tehát egy izgalmas három előadás a következő etap, és várunk mindenkit szeretettel.
Nagyon sok látogatót kívánok nektek, és azt, hogy sok örömben, élvezetben legyen része előadóknak, színészeknek, művészeknek és közönségnek egyaránt.
És nekem ezért, is.
És neked is legyen, Gyuri.
Mert a közönség akkor érzi jól magát, ha én a teljes szívemmel megpróbálom ezt, és a fantasztikus távom, úgyhogy az is nagyon fontos, hogy az ember maga szeresse, amit létrehoz.
Lőrinci Györgynek is mindezt kívánom, mert ez egy kölcsönhatás.
Így van.
Köszönöm szépen.
Köszönöm én is.
Lőrinci György volt a vendégem, a Szentendrei Teátrum igazgatója itt az Intermezzóban.